Hadd álljunk fel és imádkozzunk még egyszer. Mennyi Atyánk, szívünkből köszönjük neked ezt az estét, köszönjük neked a te szavadat, köszönjük a lehetőséget, amelyben részesültünk, hogy békében hallhatjuk a te szavadat, zavartalanul és háborítatlanul összegyűlhetünk. Kérünk téged, ó Istenünk, hogy eszközöld ki ma este, ebben az órában, hozd létre valamit, ami gyümölcsöt terem az örökké valóság számára. Erősítsd meg a hitünket, védj el mindent, ó Uram, és tegyél minket csendesekké a te jelenlétedben. Uram, ismét köszönjük neked, hogy már eddig is kegyelmesen meglátogattál minket, és továbbra is meg fogsz áldani minket. Vedd át ennek az órának a menetét is, a te szent szellemed vezetése alatt a végsőkig. Minden más szellem hallgasson el és távozzon. Távozzon minden más gondolat, idegen gondolat. Nyilasztkoztasd ki magad, Uram, érd el a te célodat velünk, ments meg, szabadíts meg, gyógyíts meg, áldj meg, és nyilatkoztasd ki magad, Uram. Dicsérünk téged, és dicsőséget adunk neked az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A Ménert testvér által felolvasott ígét az évek során újra és újra elolvastuk, és tudjuk, mit jelent számunkra. Hívj engem segítségül, és én meg akarlak hallgatni téged, és nagyszerű és hihetetlen dolgokat mutatok meg neked, vagy teszek ismerté számodra, amelyekről eddig semmit sem tudtál. És különösen a pecsétek felnyitása óta tisztában vagyunk ennek az ígének a jelentőségével. Egyre értékesebbé és becsesebbé válik számunkra, hogy Isten titokzatosságai nem az egész világnak, nem a széles tömegeknek adattak, hanem, ahogy az Úr mondta annak idején, amikor úgy összegyűjtötte maga köré az ő tanítványait, és félrevette őket, azt mondva nekik, nektek adatot, hogy megismerjétek Isten országának titokzatosságait. Erről felismerhetjük, hogy az Úr azért választott külön minket a széles tömegek közül, hogy megismertesse velünk azokat a mély titokzatosságokat, amelyek eddig elrejtve maradtak, de az utolsó időkben kinyilatkoztatásra kerültek. Dániel próféta azt mondta, vagy jobban mondva, Isten szelleme rajta keresztül, pecsételt el, amit hallottál, mert az lepecsételve marad a végidőkig. Akkor sokan át fogják kutatni, és így a felismerés növekedni fog. Ezekben a napokban elsősorban a keresztre feszítésre, a megváltás művére, a Golgotán történtekre központosítjuk a mi figyelmünket. És azt hiszem, ez az alapja a mi hitünknek. Az ember át kell élje Jézus Krisztust ahhoz, hogy a szellemi dolgok isteni kinyilatkoztatássá váljanak számára. Minden egyes ember kezdete az Úrral a Golgotán kezdődik el. Ez nem titok. Ott, ahol Isten találkozott az emberiséggel, csak ott találkozhat az emberiség is Istennel. És csak egy hely létezik, csak egy hely van, ahol Isten találkozott az emberiséggel. Személyesen találkozott vele. Ez pedig Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Csak ő mondhatta el magáról, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Csak egy van, akiről azt lehet mondani, vagy akiről azt lehetett mondani, Pál apostol írja a 2. Korintus 5-ben, hogy Isten Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Ahhoz, hogy Istenben legyünk, hogy Istennel találkozhassunk, nekünk is meg kell értenünk, fel kell fognunk, hogy igenis Isten Krisztusban megbékélt az emberiséggel, így nekünk is benne kellett lennünk már, hogy megbékélhessünk vele. És ebben áll a nagy titokzatosság. Isten szemében már ott voltunk akkor, noha még sehol sem voltunk lényegében. A mi neveink belettek írva a bárány életkönyvében már a világ megalapítása előtt. Isten tudott mindenkiről, aki elfogadja Jézus Krisztusban való megváltást. Ezért hálásak vagyunk. Tehát nem véletlenül lettetek hívőkké, azért lettetek hívőkké, mert Isten kiválasztott benneteket a világ megalapítása előtt, hogy Isten fiai és leányai legyetek. Hiszen ebben van a mi hitünk lehorgonyozva, és ez a tényállás mindannyiunkat meg kellene örvendeztessen. A Jézus Krisztusban való hit által Isten fiaivá és leányaivá lettünk téve. Szeretnék felolvasni két ige szakaszt az Ószövetségből, amelyek a prófétai szemszögből szemeink elé állítják a megváltás munkáját. Az egyik az Ezékiel próféta könyvéből, a 16. fejezetből. Amint tudjátok, az Ószövetségben vannak olyan példák, amelyeket az Úr használt, és így ez itt is egy kicsit körül van írva nekünk, de mégis jellemezve van. Ezékiel 16. fejezetének az 5. verse, 5. versétől. Egyetlen egy szem sem vetette rád az ő tekintetét szánalommal, hogy valamilyen szeretetteljes szolgáltatást tegyen neked, és hogy könyörüljön rajtad, hanem a nyílt mezőre lettél kivetve. Annyira nem törődtek az életeddel születésed napján. És most jön a lényeg. Ekkor elmentem én melletted, és láttalak téged a te véredben vergődni, és azt mondtam neked, amikor ott feküdtél a te véredben, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, amikor így a te véredben ott feküdtél, hogy maradj életben, és cseperedj fel, növekedj fel. Ez tulajdonképpen a mi történetünk. Az Úr nem ment úgy el mellettünk, hogy ne vegyen figyelembe minket. Látott minket ott feküdni, anélkül, hogy tudtunk volna segíteni magunkon. És éppen azért, mert mi nem tudtunk segíteni önmagunkon, ő segített rajtunk. Mivel mi nem tudtuk magunkat megváltani, ő megváltott minket. A 8. versben ez áll. Amikor pedig ismét elhaladtam melletted, és megláttalak, ímé, eljött volt a te időd már, a szeretet ideje. Akkor kiterítettem rád a köpenyem csücskéjét, és betakartam mezítelenségedet, és hűséget esküdtem neked, és szövetségre léptem veled, szövetséget kötöttem veled. Így szól Isten az Úr nyilatkozata, és te az enyém lettél. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Létezett egy régi szövetség, és létezett egy új szövetség. Elérkezett az Isten ideje, hogy ne csak bejelentse az új szövetséget, hanem hogy meg is valósítsa azt. Amikor itt az van megírva, hogy betakartalak téged köppenyemmel, ez megemlékeztet bennünket Boázra és Rútra. Ti is tudjátok, hogy Branham testvér milyen világosan és nyomatékosan beszélt erről a történetről. Éjfélkor Boáz felébredt, és imé a lábai előtt egy fiatal nő volt, és megkérdezte, ki vagy te? És ő azt válaszolja, Rút vagyok, a te cseléded. Aztán az van megírva, és a takaróját ráterítette. Itt Isten pontosan ugyanezt a példaképet használja arra, amit az üdvösségről akar mondani. Ezt is hallottuk Branham testvértől, amikor Boáz létrehozta a megoldást, noha egyáltalán nem ő lett volna az első a sorrendben, hanem a második, de Isten így vezette, Isten mindent úgy tesz, mindent úgy alakít, ahogyan ő akarja. Ő kiváltotta Naomit, és megkapta Rútot menyasszonyául. Izrael Istene megváltotta Izraelt, és ugyanakkor, ugyanezen megváltás révén megszerezte az ő menyasszonyát. Az Ószövetségben találkozunk mindezen árnyképekkel, az Új Szövetségben pedig a beteljesedéssel és a megvalósulással. Az egész Ószövetségen végig lehet menni, az Édenkerttől fogva, az Isten által követelt dolgok a megváltásról szóltak, mielőtt az Úr kiűzte volna az első embereket az Édenkertből, bőrbe öltöztette őket. Honnan szerezte ezeket a bőröltönyöket? Mielőtt felöltöztethette volna őket, a bárányok életüket kellett, hogy veszítsék, hogy adják. Isten az Édenkerttől fogva beszélt arról, hogy a megváltás a bárány vére által fog létrejönni. Az ígéretek újra és újra elhangzottak, amik aztán beteljesülésre nem kerültek. Szeretteim, Isten akarata az, hogy ma megértsük és megtapasztaljuk, átéljük a mi érettünk véghez vitt megváltást isteni szemszögből. Nem csak szemlélői legyünk annak, hanem megtapasztaljuk, hogy amilyen bizonyosan tudjuk, ahogyan Isten bárányja nyilvánvalóvá lett a földön, olyan bizonyosan mondhatta János az úttörő, íme ez az Isten bárányja, aki elveszi a világ bűneit. A te és az én bűnöm őre lett vetve az Isten bárányára. Ő pedig elviselte, ő kiengesztelést szerzett érte, megbocsájtotta azokat. Amit ő hordozott és megbocsájtott, azt nem kell többet te magad hordoznod. Emiatt már nem kell még aggódnod sem. Ki volt az, ami bölcseink közül, aki azt mondta, ha a megváltottaknak látszanának, én is hihetnék az ő megváltójukban. Néha olyanok vagyunk, mint a levert emberek, amint az Úr mondta annak idején. Jöjjetek el én hozzám minnyájan, vagy ide én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én nyugodalmat akarok adni a ti lelkeiteknek. Bár lenne, hogy ma, ebben az órában véget érne az egymásnak való ellentmondás, a bizonytalanság, a kétszívűség, a hitetlenség, és Isten egy új kezdetet teremthetne a te életedbe, új életet támasztana a te életedbe és az enyémben is. Mert hiszen így hallottuk, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És ez az isteni élet, amely ő benne volt, pünköst óta visszatelt a mi életünkbe, mireánk. Az íge szakaszt már idéztem, úgyhogy nem kell még egyszer elolvasnom. Szeretnék nagyon röviden felolvasni néhány idézetet a Branham testvér 1962. április 22-én tartott prédikációjából, amely még ma is nagyon aktuális. A címe a mennyasszony visszaszolgáltatása, húsvét táján lett prédikálva. Itt a következőket mondja. Nos, itt a húsvét ideje. Én szeretem ezt az évszakot. Számunkra nem a világi rész, a húsvét feldíszítése a fontos, hanem az, ami a feltámadással, a visszaszolgáltatással kapcsolatos. Ez az Isten visszaszolgáltatási időszaka. Tekintsétek meg magatoknak a természetet. Isten újra mindent életre kelt. A virágokat, a rügyeket, a leveleket és a mező gyümölcseinek termését is előkészíti. Mit jelent ez? Isten mindent helyreállít, mindent visszaszolgáltat. A húsvét azt jelenti, hogy előjön az életre, helyreállítás, visszatérítés. Azt hiszem, ez egy jó gondolat. Amikor a húsvétről beszélünk, igen, akkor a feltámadásra gondolunk. Aztán arra gondolunk, hogy egy valaki meghalt, majd elvette a halál hatalmát, és világosságra hozta a romolhatatlan életet az ő sajátosságaival együtt. A továbbiakban az áll itt, mihelyt a nap a föld felé fordul, bekövetkezik egy húsvét. Egy újjászületés. Minden új életre kél, amit a tél elpusztított. A nap újra életre kelti azt. Ugyanez a helyzet az emberekkel is. Mindaz, ami a hideg, hivatalos, formális vallásfelekezetekben el lett pusztítva, az Isten fiának közeledése által ezekben az utolsó napokban az ő gyülekezetében minden vissza lesz szolgáltatva és újra életre lesz keltetve. Ezek egészen csodálatos szavak. Húsvét, új élet születik, a halál legyőzetése megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik a győzelem, hiszen a húsvét nem csak egy ünnepnap, amire emlékeztetve vagyunk, a húsvét egyúttal a megigazulásunkat, a megújulásunkat, a feltámadásunkat is jelenti, mert Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve, és vele együtt eltemetve, és vele együtt feltámadtunk egy új életre. Sőt, a Szentírás még azt is mondja, hogy újjászülettetek a Jézus Krisztusnak halálból való feltámadása által. Tudatában vagyunk annak, hogy a vér elintézte a bűnösség kérdését. A vér kiontatott a mi bűneink és vétkeink megbocsátása véget. De aztán még mindig új életre volt szükségünk, így ez az új élet aztán visszatért a vérrel megvásárolt sokaságra. Húsvét azt jelenti, hogy új élet jön létre. A természetben nagyon jól felfogjuk. Megértjük, hogy minden meghalt, minden halott, és hirtelen, amikor eljön a tavasz, és a nap újra a megfelelő szögben fordul a föld felé, akkor előbújik az élet, függetlenül attól, hogy hol van. Istennek egy törvénye, Istennek egy rendelete. És mondom nektek, amikor Jézus Krisztus feltámadt értünk, mint az igazságosság napja, akkor függetlenül attól, hogy hol vagyunk, megtörténik, hogy új életre feltámadunk. Nem önmagunktól, nem. Ez az Isten műve. Hadd olvassam itt tovább. Az Úr azt mondta, mindent helyre akarok állítani. A visszatérítés idejét éljük, hiszen a húsvét a győzelem bizonyítéka. Sokan meghaltak, ez tény, de csak egy támad fel, aki előre képes volt kijelenteni, bontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap múlva felépítem azt. Aki azt mondhatta, hatalmam van arra, hogy életemet letegyem, és hatalmam van arra, hogy újra magamhoz vegyem azt. Egy, akit a halál nem tudott fogva tartani. A továbbiakban ez állít, bár lenne, hogy Isten a megfelelő helyre ültessen bennünket, hogy a megújulás megvalósulhasson. Mi lehetne jobb hely erre nézve, mint Isten jelenléte, ahol az ő ígéje hirdettetik, és bennünket belsőleg megragad a szellem ereje, miközben hirdetve van az ége. Szeretteim, vissza kell térnie annak az időnek, amikor újra megragad bennünket az ige, és a szellem újból megérint és megelevenedünk általa, hogy ne csak bólogassunk a fejeinkkel, amikor hirdetve van az igazság, hanem fogadjuk be azt a szívünkbe, és tapasztaljuk meg, hogy isteni valósággá váljon. Hiszen éppen erről van szó. Itt ne legyen az, hogy az emberek halálra vannak untatva a prédikálással, hanem következzen be, hogy keljenek életre a halottak Isten életadó ereje által, hiszen elérkezett ennek az ideje. Majd így folytatja, mindazt, amit a tél hidegen megölt, a nap újra előhozza. Mi történik ezáltal? Ki van kényszerítve? Ki van kényszerítve? Semmi sem tud ellenállni. Ha a természetben eljön az idő, a természet kikényszeríti. Ez az Isten törvénye. Senki sem változtathatja meg. Itt így folytatódik aztán tovább. A halálnak meg kell hátrálnia. Amikor tavasszal a nap a föld felé fordul, minden, ami meghalt, feltámadásra van sarkalva. Halleluja! Dicsőség Istennek! Miért a feltámadásra? Mert ott van az élet csirája. Egyrészt halott, másrészt ebben a halálban egy élet csira. Halleluja! Dicsőség Istennek! Ez a titokzatosság. Talán ezt a részt még tovább olvasom. A halálnak meg kell hátrálnia, amikor a nap tavasszal a föld felé fordul. Ezt mindannyian tudjuk. Kinézünk a természetbe, és örülünk. Erőteljesen tör elő az új élet. És mi legyen a helyzet velünk? Hol marad a mi húsvétunk? Az isteni új élet mindazokban elő kell fakadjon, akikben az élet isteni csirája van. És hisszük, hogy Isten elhelyezte ezt az élet csirát belénk. Máskülönben egyáltalán semmi kapcsolatunk nem lenne ő vele és az ő szavával. A továbbiakban ez állít. Minden, ami meghalt, ami meg lett ölve, a feltámadásra van sarkalva. Minden újjá lesz élesztve. Mi által történik ez meg? A napon keresztül, Isten törvénye szerint. Isten meghatározott egy törvényt a Föld számára. Az egész természet Isten törvénye szerint működik. Ebben mindannyian hiszünk. Istené a természetes teremtés, és ennek érdekében hozott létre mindent, megállapított mindent. De ő hozta létre a kezdetet egy új isteni teremtésnek. A Jelenések könyve 3. fejezetében az áll, ami Urunkról írva, így szól az Amen, az Isten teremtésének a kezdete. Hogyan történt a teremtés, az alkotás, az ígéret szava iránt hitet tanúsítottak, és a Szent Szellem beárnyékolta azokat, akik hittek az ígéret szavának. És így jött létre a nemzés a Szent Szellem által. Ezekben a napokban halljuk az isteni ígéret szavát, és a Szent Szellem ránk száll, és akkor az új isteni élet lesz nemzve bennünk. A továbbiakban az áll itt. A nap közeledik, és erővel hozza elő az életet, ami a magban van. A halál nem tudja többé visszatartani. Amen. Vagy fogva tartani. Amikor eljön az óra, Isten törvényének megvan az ereje, a hatalma, hogy olyan funkciót gyakoroljon rajta, amelynek semmi és senki sem tud ellenállni. És amikor eljön Isten órája, az új szövetségi gyülekezet számára, akkor minden ellenállás megtörik. Akkor a Szellem törvénye érvényre lesz juttatva, és új isteni élet születik meg. Aztán az állít tovább, a halál nem tudja többé visszatartani, vagy fogva tartani. Isten meghatározta minden törvényét azért, hogy őt szolgálja. Amen. Isten nem rendelte magát alá semmilyen törvénynek, de Isten törvényeket rendelt el, hogy minden az ő isteni akarata szerint történjen. És így olvassuk itt tovább. A természetben éppen úgy, mint a szellemi területen, az ő szava szerint működik minden a körülményekre való tekintet nélkül. Halleluja! Mint a természetben, úgy a szellemiekben is. Isten aszerint cselekszik, amit az ígében meghatározott. Semmi és senki nem lesz képes ellenállást gyakorolni. A továbbiakban ez állít. Isten minden törvényét mozgásba vagy forgásba hozza. Az ő szava szerint kell együtt működniük. Erre még rátérünk egy pillanat múlva. Tovább olvasom, hogy időt nyerjek. Az élet törvénye Krisztusban volt, mert az íge szava ki lett mondva, nem fogom megengedni, hogy az én szentem rothadást lásson, sem azt, hogy a lelke a pokolban maradjon. Abban az időben nem léteztek elég ördögök ahhoz, hogy Krisztust a sírban fogva tartsák annak idején, hogy a teste rothadást lásson. Mert az Isten ígéje, mint Isten törvénye, kikényszerítette a feltámadást. Megértitek-e, hogy miről is van szó itt? Isten azt mondta, nem fogom megengedni, hogy az én szentem rothadást lásson. Ez az íge szava az ő szájából hangzott el, vagy jött elő. Istennek gondoskodnia kellett, és gondoskodott is arról, hogy a rothadás ne érintse az ő testét. Mert meg volt írva. És ezért mondja Branham testvér, itt Krisztusban volt a szellem törvénye, az élet törvénye. Ő nem volt halálra rendeltetve. Noha meghalt, meghalt mi érettünk. Ő az életre rendeltetett, mi pedig vele együtt meghaltunk, és vele együtt az életre jutottunk, ugyanazon az íge és ugyanazon a szellem által. És ez az, amit ma meg kell értenünk, hinnünk, és teljes szívünkből meg kell tapasztalnunk. Ha csak halljuk, és nem válik világossá számunkra, hogy Isten üdvösséges eseményében részesültünk, belelettünk foglalva, akkor még 100 évig hallhatjuk folyamatosan. Én felteszem magamnak a kérdést. Vajon mi történt volna, ha az összes embereknek, akik a mennyországban lesznek, annyi prédikációt kellett volna hallgatniuk, mint amennyit mi már hallgattunk, amíg Isten ki tudja dolgozni rajtuk és bennük azt, amit ő akar. Néha elég volt egyetlen egy prédikáció, és megtörtént az áttörés. Az emberek nyitott szívvel és hittel voltak ott, befogadták, és egy időben meg is tapasztalták Istent átélve őt. Szeretnénk Jézust látni. Szeretnénk megtapasztalni, átélni őt. Isten kegyelme még ma is megtapasztalható számodra és az én számomra. Az Úr Jézus nem az én voltam, hanem ő az én vagyok. És az is marad az örökké valóságig. Itt aztán az áll tovább. Nem volt, igen, ezt már olvastam, aztán a következő szakasz. Jób azt mondta, hogy még ha a testem szét is esik, akkor is meg fogom látni Istent a testemben, a hústestemben. Egyáltalán nem számít semmit, hogy milyen csekélytelenek vagyunk, milyen alacsony rendűek, milyen tisztátalanok, milyen szentségtelenek, milyen betegek, milyen kétségbe vontak is lennénk. Isten szellemének a törvénye az ő szava szerint kikényszeríti, hogy minden dolgok engedelmeskedjenek neki. A jogos visszaszolgáltatási igényt érvényesítve lesz. Amen. Az amment a Branham testvér is kimondta itt. És mindezt mondhatjuk, de látjátok, hogy miről szól ez itt ma? Ahogyan Krisztusban, a megváltóban minden íge beteljesedett, beteljesedésre kényszerült, mert az írás nem törhető meg, úgy van ez minden megváltottakkal is. Isten kikényszeríti ezt, amit megígért az ő szavában, annak be kell következnie. Néha azt gondoljuk, hogy ha Isten megteszi, akkor minden rendben van, hiszen Istennek meg kell tennie, mert ő igazságos. Ő nem tagadhatja meg önmagát. Nem mondhat ki egy szót, hogy azután visszavonja azt. Minden egyes szó, amely elhagyta az ő ajkát, az igen és amen. És erre minden bizonnyal számíthatunk is. Mit akar ez a szakasz mondani nekünk? Itt fel van lajstromozva egy lista, hogy függetlenül attól, mennyire alacsony rendűek, mennyire hitványak, mennyire tisztátalanok, mennyire szentségtelenek, mennyire betegek, mennyire gyengék, mennyire kétségbe vontak vagyunk, függetlenül az állapotottól Isten be akar avatkozni, függetlenül a helyzettől és a körülményektől Isten segíteni akar, mert a szükség soha nem nagyobb, mint a segítő. De hagynunk kell, hogy ő segítsen rajtunk. Be kell fogadnunk az ígét magunkba, és engednünk kell, hogy a szellem mozgásba hozzon bennünket ezzel az ő ígéjével, hogy ne kelljen magunktól erőlködnünk, hogy bekapcsolódjunk, hanem mondhatnánk, vagy mondhassuk, ahogy Jeremiás is mondta, úgy égett a csontjaimban, mint a tűz. És ha azon fáradozom, hogy megállítsam, nem vagyok képes. Szeretteim, hogy áll a helyzet mi velünk? Szeretném azt hinni, hogy Isten kegyelmesen meg akar látogatni bennünket ezekben a napokban. Ő összehivatja az ő népét, szövetségének népeként azért gyűltünk össze, hogy meghallgassuk az ő szavait, és nem csak ennyit, hanem hogy megtapasztaljuk azt, amit az új szövetségi gyülekezetnek megígért. Mint a mai napig, nem vesszük igénybe az Istentől kapott kiváltságainkat. Még nem tapasztaltuk meg azokat a dolgokat, amelyeket Isten megígért, és amelyekkel megajándékozott bennünket. És most azt mondja nekünk Branham testvér itt, a Szent Szellem vezetése által, hogy függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagytok, Isten kikényszeríti. Mikor és hogyan történik ez? Amikor Isten ígéje a te szívedbe költözött, befogadtad, és te hiszel benne, és forgatod magadban, és Isten szelleme veszi ezt az ígét benned, minden egyes szavát az ígének, és nem bírod ki anélkül, nem tudod fenntartani, akkor meg kell engedned, hogy az történjen veled, ami Istennek tetsző. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Akkor már nem dolgozol te önmagadon, hanem Isten szelleme az, és alig ha fogod tudni megállítani. És éppen erre van szükségünk ma este. Dicsőség az élő Istennek. Nem azért vagyunk itt, hogy vesztegessük az időt. Azért vagyunk itt, hogy kivásároljuk az időt, mert ez egy drága idő, egy gonosz idő is, és számunkra egy értékes idő. Halleluja! Dicsőség Istennek! Látjátok a külső ellentmondást, a gonosz idő, és másfelül a jó idő. Egyesek számára egy gonosz időszak, mások számára egy dicsőséges, egy jó idő. A továbbiakban ez állít. Ó, ha ezt észben vagy szem előtt tudnánk tartani. Nem számít, hogy milyen állapotban találjuk önmagunkat. Isten igének a törvénye mindent megvalósít, és vissza lesz térítve, ahogyan Isten igéje mondja. Tehát még egyszer ki van hangsúlyozva. Bármilyen helyzetben is vagyunk, nem akarunk-e egymással nyíltan beszélni? Akarunk-e nyíltan beszélni egymással? Általában ugyanazzal a kifogással szoktunk hozakodni. Azt gondoljuk, vagy azt mondjuk, igen, ha te az én helyzetemben lennél, és egyikünk sem akar a másik helyzetében lenni. De mindenki rámutat a saját helyzetére, és kifogásokat keres a helyzetével összefüggésben. Van-e olyan helyzet, van-e olyan körülmény, amit Isten nem tudott megfordítani, ami nem tudott volna változtatni? Van-e valami lehetetlen, amelyben Isten nem tudna segíteni, nem tudna közbelépni? Ne gondolj most már többé a te helyzetedre. Gondolj most arra, aki ezen felül egy teljes más helyzetben volt. De mivel az íge őre volt útalással, és ő érette lett adva, beteljesedett. Itt halljuk, hogy függetlenül attól, milyen helyzetben vagyunk, vagy találtatunk. Természetesen, ha megnézzük a helyzetünket, nem csak egy van, hanem több helyzetünk is van. Itt közösen fel vagyunk szólítva arra, hogy ne önmagunkra és nem a helyzetünkre nézzünk, hanem Jézus Krisztusra, ami hitünk kezdőjére és tökéletesítőjére. És ő megfordította Jób és sok más emberek sorsát is. És a mi esetünkben is meg fogja ugyanezt tenni. Hadd olvassuk itt tovább. Időközben itt az ószövetségi prófétákról beszélt, majd azt mondja tovább, ők meghaltak hitben, miután tanúságot tettek, és várták a feltámadást. Azon a húsvéti reggelen beteljesedett rajtuk az az ige, amelyet Jób és az összes többi próféta megjövendőlt, és amely Isten törvényévé vált, és amely által a halottak feltámadtak. Avagy nem tette-e már Mózes, avagy nem tette már Mózes tanúságot az élő Istenről a tövises csipkebokornál szerzett élményének leírásában, és ez még az Új Szövetségben is említésre kerül. Mert amikor Isten megjelent Mózesnek, mit is mondott neki? Én vagyok Ábrahamnak istene, Izsáknak istene, és Jákobnak az istene. És akkor jön a kinyilatkoztatás, de hiszen Isten nem a halottak istene, hanem az élők istene. Ábrahám, Izsák és Jákob a paradicsomban éltek. Isten az élők istene. Ő legyőzte a halált, az meg lehet, hogy mindezeket a prófétákat és Isten embereit kinevették, de Isten megtartotta az ő szavát, és elérkezett az óra, amikor feltámadtak. Ugyanígy mi is biztosak lehetünk abban, hogy Isten őrködik az ő szava felett. Beleértve az új szövetségi gyülekezetnek adott ígéreteket is. El tudjátok ezt hinni, függetlenül attól a helyzettől, amelyben találjuk magunkat. Sokan még nálunk is rosszabbul panaszkodhattak volna. Igen, sőt, még szép tudni azt is, hogy a Bibliában a Siralmak könyve is benne van. De ugyanígy az örömzsoltárok is azért kerültek be a Bibliába, hogy tudatosítsák bennünk, hogy értesítsenek arról, hogy Isten minden helyzetből kivezethet, és hűséges, és jól bevált segítség a bajban. A továbbiakban az állít. Bármi legyen az, amit Isten mondott, az az ő törvénye. A Szent Szellem azért van itt, hogy Isten eme törvényét jogilag kötelezővé és hatékonnyá tegye a hívők számára. Megértettük-e ezt? Istennek minden egyes szava olyan, mint egy törvény. Mert Isten elkötelezte magát mellette, vagy érte. Ha ez nem így lenne, akkor többé már nem is támaszkodhatnánk Istenre. Bocsássatok meg, hogy ezt az összehasonlítást teszem. Istenre bármikor számíthatunk. Az ő szavára támaszkodhatunk. Hamarabb leesik az ég, mielőtt csalóka lenne az ő szava. Ő megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlnek, azokat biztosítja az ő jelenlétével. Ő tartja magát az ő szavához. Ő ma is itt van. És aki ezt nem tudja elhinni, az térjen meg. Tartson bűnbánatot, mert hazugnak állította oda Istent. Aki nem hiszi el, amit Isten mondott, az hazuggá teszi őt. Azt kezdjünk el hinni, és ha hiszünk, hogy az Úr jelen van, milyen kellene legyen, és milyen lesz a viselkedésünk, a szavaink, az életünk egyszerűen teljesen másképp fog alakulni, amikor tudatára ébredünk annak, hogy Isten jelenlétében élünk, és Istennel járunk. Akkor a dolgok másképp alakulnak számunkra. Újra elolvasom. Bármi legyen az, amit Isten mondott, az az ő törvénye. A Szent Szellem azért van itt, hogy Isten eme törvényét törvényessé és hatékonnyá tegye a hívők számára. Ó, én most A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versére gondolok. Az Isten ígéje élesebb a kétélű kardnál. Áthatol és szétválasztja a csont és a csontvellőt, a lelket és a szellemet. És eszembe jut egy másik szava is az ígének, az Ézsaiás próféta könyvéből. Ott azt mondja az Úr, az én szavam nem tér üresen vissza hozzám, ha csak nem vitte véghez azt, amiért elküldtem azt. Ezekben a napokban a keresztrefeszítés, a megváltásunk, a megbocsátásunk napjait éljük, vagy ünnepeljük. Átéltük-e már, vagy csak egy emlék? Én hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztaltuk és átéltük, és akik még nem élték át, azok tapasztalják meg ma, mint Isten kinyilatkoztatását. Amint tudjátok, az üdvösség is Istennek egy műve. Egy olyan dolog, amit az ember nem tehet önkényesen magáévá, ha csak Isten nem ajándékozza meg őt vele. Nos, figyeljetek, hallgassatok ide! Talán nem is kellene belemennünk a következő részletekbe. Eleget hallottunk, avagy felmerült-e bennünk a vágy ennek eredményeképpen? Megértettük-e, hogy mit is akart Isten mondani nekünk ezzel? Olyan szavakat juttatott kifejezésre, olyan ígéreteket adott, amelyekhez kötve van, mint egy törvénykönyvhöz. A törvényhozó és a törvénykönyv összetartozik. Jakab apostol azt írja, csak egy a törvényhozó és egy a bíró. És ő adta az egyetlen törvényt, a betű törvényét, hogy bűnösökként megítéljen minket, hogy törvényesen elítéljen. És aztán megadta az élet szellemének a törvényét, hogy megszabadítson bennünket a bűn és a rabság törvényétől, és felszabadítson és átültessen bennünket Isten gyermekeinek dicsőségének szabadságába. Ma megtapasztalhatott Isten, magasztalva legyen az Úr neve. Meddig várjon még Isten? Mit kell még mindent prédikálni? Mennyi szentírás, igehelyeket kell még olvasni, mielőtt Isten szelleme áttörést hozhat létre bennünk? Hadd foglaljam össze még egyszer. Ugyanúgy, ahogyan Isten a természetben is törvényeket adott, és minden ezek szerint működik, és élet költözik abba, ami először halott volt, úgy van Istennek egy szellemi törvénye is arra, hogy a halottakat előhozza, hogy a szellemi halottakat új életre keltse. És mi van megírva? Ébredj fel, te, aki alszol, és támadj fel a halálból, és Krisztus megvilágosít téged. Beszéltünk a fényről, a megvilágításról, az életről. Ő maga a mindenség, a fény, ő az élet, ő az út, ő az igazság, ő minden mindenekben. Ma együtt fogunk imádkozni. Ma együtt meg fogjuk tapasztalni Istent. Ma együtt fogunk hinni Istennek, mert teret adunk Isten szellemének. És ma Isten győzelméről fogunk énekelni ebben a helyiségben, Isten dicsőségére. A szellem törvénye új életre késztet bennünket. Amiképpen Jézus Krisztust nem tarthatta fogva a halál, úgy mindazokat, akik Jézus Krisztus testéhez tartoznak, nem tarthatja fogva a szellemi halál. Nem. Nekünk az a sorsunk, arra lettünk elrendelve, hogy áthatoljunk egy új élettel, életre Krisztussal együtt, hogy mi is elmondhassuk, most már élek többé, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ezután ezek már nem lehetnek többé csak szavak, ennek isteni életnek kell lennie, amely minden pillanatban megmutatkozhat lépten nyomon. Én sóvárgok az Isten élete után. Ha Isten fiainak és leányainak meg kell nyilvánulniuk, igen, akkor létre kell jönnie bennünk az Isten életnek először, és csak azután nyilvánulhatnak meg. Az Úr Jézus azt mondta, azért jöttem el, hogy éljenek, és teljes elégedettségük legyen. Szeretném veletek együtt megtapasztalni, mit jelent az isteni élet bőségben való élése. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Ki fog most még kéregetni? Remélem, senki sem. Ez Isten kegyelmi ajánlata, és higgyétek el nekem, a Szellem erővel tör útat magának, hogy megvalósítsa és megtegye azt, amit Isten megígért. Erőfeszítésre már egyáltalán nincs semmi szükség, csak az isteni áramlatban való együttúszás, az önátadás, a Szellemmel való együttjárás, lépést tartani, dicsőíteni, hálát adni. Nincs többé kéregetés, nincs többé kérlelés, csak köszönés és elfogadás és köszönet. Ezzel ajándékozzon meg bennünket Isten ma este a názáreti Jézus Krisztus nevében. Halleluja! És az egész nép mondjon amment. És álljunk fel mindnyájon, és adjunk hálát Istennek, és magasztaljuk az ő nevét. Halleluja! Mindenki felemeli az ő hangját, a kezét, a szívét, hogy hálát adjunk Istennek. Halleluja! Dicsőség Istennek! Tessék, Rusz testvér! Halleluja! Mennyei Atyám, Istenem, együtt mondunk köszönetet neked, a te kegyelmedért, a te ígédért, a te hatalmas munkádért. Uram, bár nyitva lennének a mi szíveink ma este, bár csak ne lenne bezárva a szívünk és a szánk se, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy mindannyian dicsérhessünk téged, Uram. Ha azt állítjuk, hogy a világosság gyermekei vagyunk, ha azt állítjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, adjunk dicsőséget, dicséretet és hálaadást a mi Istenünknek, a magasztalást, halleluja! Dicsőség, glória a mi Istenünknek, dicsőség, glória a mi Istenünknek, magasztalás és hálaadás, jöjjetek hálaadással, jöjjetek ujongással, halleluja! Tisztelet és dicsőség, magasztalás és imádat a te nevednek, amely minden név fölött való, amelyben el lett rendezve az üdvösség, el lett rendelve az üdvösség, halleluja, dicsőség Istennek, bárcsak mindenki hinni tudna, bárcsak mindenki hinni tudna, bárcsak mindenki ujongani tudna, bárcsak mindenki elhihetné, hogy meggyógyult. Ó Istenem, te jelen vagy! Te nem vagy távol, te egy közeli Isten vagy. Dicsőség magasztalva és imádva legyen a te neved. Te Golgotai győztes. Halleluja! Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek, dicsőség, halleluja! Halleluja! Halleluja!